A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Becsei Zsolt közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Több olyan területet is szóba veszünk a következő szűk egy óra alatt, amely az ön profiába illik, elsősorban ilyen külgazdasági vonalra gondolunk nyilvánvalóan. Ennek egyébként egyik lelke, az Európai Unió soros elnökségi posztját tölti be Magyarország. Nézzük, hogy az elmúlt pár hónapban mi az, amit Magyarország feltudatni el tudott érni, és az köztudomású, hogy számos esetben bojkottálják is a soros elnökségnek a munkáját. Jó hír, hogy az ECOFIN és a csupa három nagybetűs nagy nemzetközi szervezetek, EBRD, IMF itt voltak a múlt héten, ezen kívül mi az, ami még történt?
Én is köszöntöm még egyszer a hallgatókat. Ugye az elnökség kapcsán azt érdemes tudni, hogy ugye 13 és fél évente kerül ránk a 27 tag van, és ez a tanács elnöksége, tehát nem az egész Európai Unióért, ugye az Európai Tanácsnak a csúcsértekezletnek megvan a saját elnök, azt most váltják majd. Ugye Charles Michel helyett Costa lesz, tehát ez tulajdonképpen a tanácsnak, a miniszteri, de döntéshozó formációknak van egy soros elnöke, kivéve a külügyminiszteri szintet, mert a külügyminiszteri tanácsülést azt a közös külképviseleti vezető, tehát a közös külpolitikai vezető most még a váltásig, novemberig vagy decemberig a volt spanyol külügyminiszter Borrell, utána pedig Callas vezeti. De a többi formációt, tanácsi formációt valóban mi elnököljük. Hát ugye gyakorlatilag a magyar elnökség elég erős antréval kezdett, ugye köztudott ez a békemisszió ügy, amik az első héten történt, rögtön azután, hogy átvettük az elnökségi funkciót. Ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, de úgy láttam, hogy valakit nagyon vártak is arra, hogy valamit megtaláljanak bennünket. Természetesen lehet, hogy mi is azt gondoltuk, hogy a fal egy kicsit messzebb volt, mint ahogy volt, azzal, hogy körutaztunk, és ugye ez már nagyon meghatározta az egész elnökségünknek az életét. A másik az a nyári szünet, tehát aki a második fél évben van, az gyakorlatilag július 25-től szeptember elejéig, hát nincs semmiféle munka. Harmadrészt pedig, amit ebből kiemelik, hogy most már szeptember elejétől nyilván dolgozunk, az valóban az, hogy nagyon sok kormány meg is hirdette, részben erre a békemisszióra hivatkozva, de igazándiból ez már egy hamarabb élő kérdés volt, azt, hogy politikai bojkott alá veszi a magyar elnökségének a munkáit, tehát a miniszteri szintű ülésekre nem jön el miniszteri vagy politikai szinten, hanem valamilyen technokrata szinten. Megjegyzem egyébként, hogy formailag ezek a tanácsülések, ugye volt itt most egy informális ECOFIN is nálunk, voltak informális agrárminiszterik is, ezek attól megrendezésre kerülnek, hogy nem miniszter vagy államtitkár jön rá, hiszen például a közös képviselő, a COREPER képviselő részt vehet a kormánytagok nevében is rajta, csak nyilván nem ugyanaz a szín, de ettől a vita, a témakör, a napirendek azok megvalósulnak. Harmadrész pedig ugye pont még egy úgynevezett átmeneti bizottságunk van, ugyan a Draghi jelentést is egyáltalán ugye sok versenyképességi kérdést neki nyújtottak be, hogy a von der Leyen kifutó és kijelölt elnökasszonynak, de ugye a magyar elnökségnek a 6 vagy 7 prioritása attól működik, amit meghatározott, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy általában a prioritás megállapításban a tanács apparátusa is részt vesz, tehát a tanács főtitkára, a főigazgatók is részt vesztek ebbe, és hónapokig képzik például azokat a magyar diplomatákat, akik ugye a munkacsoportokban vezetik a munkacsoporti munkát, elég jó híreket is hallottam az ő felkészültségről.
Egyik prioritás ugye a versenyképesek, ahogyha már szóba így került van. A magyar elnökség által, ami egy presszionált téma, akkor vissza is adom a szót, mert ez a logika mentén egyébként el is jutunk majd a Mário Draghi dokumentációhoz, vagy jelentéshez. Egyetlen dolog biztos benne, vagy fix pont, ez pedig tényleg a versenyképesenek javítása. A magyar elnökség is szorgalmazza a versenyképesség javítását, és Mário Draghi is, aki korábban az Európai Központi Banknak volt az elnöke, most más minőségében teszi ezt, viszont eltérőek az állás. Pontosabban ugye eltérő a megoldás.
Hát igen, itt majd ez egy nagy kérdés lesz, hogy maga a Draghi jelentés alapján ki hogy gondolja, és ki hogy akarja megvalósítani a versenyképességi javítást. Egyébként valóban a magyar elnökség megkapta ezt tulajdonképpen meg a belga örökségként, hogy vigye tovább ezt a zászlót, és abban mindenki egyetért, nemre fajra és pártállásra való tekintet nélkül az Európai Unióban, hogy gondunk van a versenyképességgel, hiszen Amerikához képest is az Európai Unió lelassult. Ugye több minden történt, most üzemeljük majd be a stabilitás és növekedési paktumot, amely egy fegyelmi kérdés, ugye most ennek a margóján ugye túlzott deficit, talán mi is kerültünk hatod magunkkal, de például azt látszik, hogy 0,1%-os gazdasági növekedések vannak, ugye a fő kulcsállamokban is, az európai ipar és a mezőgazdaság nem növekszik, tehát a produktív szektorok nem tudnak növekedni, ha valahol növekedés van, az inkább csak a szolgáltatásokból ered, ami persze nem feltétlen probléma, de azért az európai struktúrában, főleg a németeknél, de másoknál is azért az iparnak szerepe van, hiszen annak egy nimbusza van a világban. Úgyhogy valóban ezzel kapcsolatban még szerintem egy komoly vita lesz, és a magyar elnökség azt is tűzte ki célul, hogy többek között november 8-án, hogyha informális tanácsülés lesz itt Magyarországon, nyilván egy bizonyos politikai szinten, valószínűleg ott is érezhető lesz egy bizonyos bojkott, akkor ott egy olyan följegyzést, vagy egy olyan programot vagy kiáltványt fogadjunk el, ami utána a életbe lépés jogalkotást elkezdő Európai Parlament, illetve a bizottság számára is majd iránytű lesz. Erre volt is politikai szándék ugye a csúcsértekezleteken az előző időszakban, a választások előtt és alatt, és hát ebből kifolyólag szerintem most mi is meg fogunk jelentetni egy-egy ilyen kiáltványt. Az egy más dolog, hogy valóban a Draghi is leelemezte a helyzetet, hogy ő azt mondja, hogy újabb hiteleket kéne fölvenni, és újabb eladósodás, ami már egy hatalmas problémát okozott. Ugye már a COVID alapok kapcsán is átléptük a Rubikont, olyan értelemben, hogy az unió programokra is hitelt vesz fel, vagy szeretne fölvenni, és ha jól érzékelem a Draghinak a véleményét, vagy elgondolásait, ő nagyon szeretne, vagy javasolja azt, hogy újabb hitelfelvételek történjenek.
Hozzátartozik a Draghi jelentés az is, hogy Draghi szorgalmazza a Kínával történő kapcsolatok további szigorítását. Egyébként köztudomásul, hogy most már például itt a járműipar tekintetében ugye büntető vám van érvényben, és amennyire ki lehet olvasni Draghi jelentéséből ezeket a gondolatokat, akkor számos téren még volna itt számára olyan specifikum, ami egyébként tényleg korlátozna a Kínával történő kapcsolatokat. Ugye ezzel szemben Magyarország egy erősen baráti viszonyt ápol Kínával, mármint a gazdasági részét illeti. Igen, ütköző hát, zóna.
Így van, ugye hát mi be is jelentettük azt, hogy a gazdaságpolitikában és a gyakorlatilag a külgazdaságban is a semlegességet keressük, ami azt jelenti, hogy ahonnan jobb ajánlatok jönnek, jobb technológiák jönnek, azt kell alkalmazni, tehát pragmatikusnak kell lenni, nem pedig szövetségesi elfogultsággal kell működni. Ez egyébként a magyar fölfogás valóban eltér a nyugatitól, mert a nyugati azt mondja, hogy a szövetségi mentalitását, emlékszünk a hidegháborúban, én már kellően öreg vagyok, ahhoz tanultam is, hogy voltak a kokom listák például, tehát hogy a technológiát illetően egy nagyon komoly védelem volt a kommunista államok, tehát nem csak a szovjet, hanem a kínai birodalom ellen is nyugaton, ugye, és azt nagyjából tartották is a nyugati szövetségesek, hogy nem adnak ki ilyen lehetőségeket, meg főleg nem engednek be, ugye Huawei 5G és egyebek, nem engednek be a területükre olyan ideológialag ellentétes, és főleg ugye versenyjogilag ellenőrizhetetlen csapatokat, akik állami szubvenciókkal, politikai vagy katonai célokat fogalmaznak meg. Tehát ez a nyugati narratíva.
Mondjuk a járműipar helyzetét nézve azért valahol a kontinensnek mégiscsak egy önvédelmi reflexe az, hogy nem engedi rá Európára a kínai termékeket, hiszen láthatólag egyébként nincs alternatívája ennek. Szenvedtől az egész európai ipar, járműipar, nem?
Ez így van. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy itt a nagy kérdés az, hogy az európai ipar, ugye a németeknek ez egy nagy nimbusz, de Közép-Európa is ugye az iparra gondolta a jövőjét, és hát ez egy nagy kérdés, hogy most valóban iparilag skanzenné válunk, mint Detroit annak idején, amit ugye a Trump elnök vissza akart fordítani, hogy konkrétan ipari termelést akar visszavinni Amerikába, vagy legalábbis ezt nyomja, hogy Európában is erre mit lépünk. Tehát, hogy ragaszkodunk-e ahhoz, hogy a GDP-nek versenyképesen 25-26%-át az ipar állítsa elő, vagy pedig hát föladjuk ezt az önálló elképzelést, és hogy az ipar a csúcs technológiával a különböző értékláncok tetején az valóban európai vezetésű legyen, vagy hogy hol egy amerikai, hol egy kínai láncba tagozódjunk be. Na most, ha jól értem a magyar fölfogás, mondom, a semlegessége azt mondta, hogy nézzük meg, hogy ki mit ajánl, és meg kell nézni, hogy melyik a jobb. De a szövetségesek meg azt mondják, hogy ez nem egyszerűen ilyen kérdés, hanem ez egy lojalitási kérdés egymás felé.
Az európai parlamenti képviselő is volt, hogy kihasználva ebbéli tapasztalatát, idehozám azt a témát, amely a legutóbbi kormányinfón elhangzott, hogy arról van szó röviden, hogy van egy 1 milliárd eurós tételünk, amelytől valószínűleg, ehhez a forráshoz nem jutunk hozzá. Ugye zajlik a kondicionalitás eljárás jogállamisági problémákat feszegetve, erre kicsikét világítsunk rá, hiszen pont akkor összegről van szó, amelyet legutóbb Kínától vettünk föl.
Van tétje. Igen, ez 1 milliárd dolláros volt, így van a hitel. Én ugye elég nagynak látom a tételt, mert kezdenek most már lejárni azok a határidők, amelyek például a Covid alapokat illetően bennünket szorítanak. Valóban itt már ugye az ősszel meg évvégén is járnak le olyan határidők, amikkel gond van, és utána már ezt nem lehet igazándiból lehívni, de 2026-ban pedig teljesen lejárnak azok a lehívhatósági főhasználási határidők, amire ugye a Covid alapokat létrehozták. Tehát egyelőre én még nem is látom azt a helyzetet, hogy valami egyedi mentességet kapnánk, hogyha mégis egy politikai kompromisszumra tudnánk jutni a jogállamisági eljárás kapcsán, hogy föl tudjuk használni, vagy le tudjuk hívni ezeket a pénzeket 2026 után is, augusztusa után, vagy pedig akkor ez bezárul, ez a lehetőség. Attól még persze a 7 éves költségvetési pénzünk is ott van az ablakban. Ugye a miniszterek mondta, hogy számlánkon is van pénz. Az mondjuk egy 7 éves költségvetés, a fejlesztési része az 29-ig leúthívható, 28-29-30-ig, de ettől függetlenül még ott se látom azt, hogy a felek bármilyen kompromisszumot kötnének.
Hát ugye nagyjából 20 milliárd eurós keretről van szó, és ebből tizet, valamint utána, tehát tavaly télen, meg ugye tavasszal további 2 milliárdot tudott megállapodni a kormány a Brüsszellel, és akkor ott van még egy elég nagy tétel, 6-8 milliárd euró,
így van,
amiről beszélünk, ami egyéb iránt, akkor világítsunk is rá, mennyivel másabb ez a pénzügyi forrás, mint amikor mondjuk Magyarországos semlegességre való hivatkozással pénzpiacról szerez be forrásokat.
Hát először is, ugye szoktam is tanítani, hogy egészen más az, amikor kétoldalú tranzakcióba kapsz valamilyen pénzt, tehát magyarul hitelt veszel föl valamire, és ezt vissza kell fizetni, és egészen más az, amikor pénzt fölveszel, és nem kell visszafizetni. E volna az első mondásom, ugye a 7 éves költségvetésben, illetve a kibontakozási alapoknál is, ugye majdnem a nekünk járó pénz fele az ilyen transfer típusú átemelés Magyarország számára, amit nem direktben nekünk kell visszafizetni. Csak a Covid alapoknak az egyik fele, ami a hitel lenne, az, ami egy országnál ketyegő hitel lenne. Ott is egyébként nyilván jóval kedvezőbbnek tűnnek a kondíciók, bár az is igaz, hogy a inflációs válság miatt most már azért nem 0,45 meg ilyen százalékos volt, ott is a fölvehető hitel kamat, hanem kicsit több, de még azért nekem az a gyanom, hogy a magyar piaci kondícióknál az is sokkal jobb. Tehát egyrészt sokkal jobbak ott a hitelnek a piaci kondíció, de nagy része a pénznek az olyan, amivel nyilván egy egyeztetett program van, tehát arra tudjuk csak felhasználni, amire az Európai Unió jóvá hagyja, amire egy beleegyezés történik, ellenőrizni is tudja. Ő úgy véli, hogy amit felhasználunk, az hasznosul is, lehető legjobban. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy mivel ez egy egyoldalú összeg, ezt legtöbb tagállam tudomásul vesz, hogy arra költi ezeket a pénzeket, amire adják. Míg a szabad felhasználású hiteleket elvileg szabadon föl tudom használni, azt én nem tudom, hogy a kínai hitel nem kötötte valamire, de ha jól értem, akkor eddig az volt a kormánykommunikáció, hogy az szabad felhasználású.
Igen, pénz. Nem tudjuk pontosan a kondíciókat, ugye erről nyilatkozott a pénzügyminiszter, és mármint ami a kínai hitel kondícióit illeti, mert a hitelező kínaiak még nem járultak hozzá a nyilvánosságra hozzá. Közben valamint egy, ugye, tulajdonképpen erre a szituációra mondják, hogy mind a kettő szemünk sír, hiszen van egy jelentős 200 milliárd forintos bírságunk az Európai Unió részéről, továbbá még ugye napi bírságok is ketyegnek. Köztudomásul egyébként ez összefügg a déli kerítésünkkel, vagy a határzárunkkal, ahogy tetszik fogalmazni. Mi az, amit várható ezen a fronton, hiszen a kormány képviseletében már a nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy nem fogunk fizetni?
Ugye szeptember 17-ig volt azt hiszem az utolsó határidő arra, hogy fizessünk. Tehát nyilvánvalóan most az Európai Unió részéről, most már nem a bíróság, hanem a bizottság, hiszen a közös költségvetéstől kezeli, valószínűleg lépni fog. Amennyire én hallottam a brüsszeli véleményeket, és akik elolvasgatták a bírósági véleményeket, ők ugye azt mondják, hogy a humanitáris jog ellen sértettünk, tehát az eljárásokat illetően vannak kifogásaik. Önmagában azt nem kifogásolhatják szerintem, hogy mi kerítést építettünk, hiszen mi határoztuk azt meg, hogy mi hogy kívánunk védekezni az ellen, hogy az illegális migráció az Európai Unióba bejöjjön, mint schengeni tagállam. De ugye az eljárás, amit mi végeztünk illegális migránsokkal kapcsolatban, itt köztudott, hogy hogyan, zónák és éjeztetés egyebek, ez nem tetszett nekik, és ebben kérnek lényegi módosítást. Másrészt ők azt mondták, hogy azért is ilyen nagyon súlyos, szinte már precedens jellegűen súlyos a büntetés, amit egyelőre itt kilátásba helyeztek, mert hogy már egyszer volt egy döntés, amit mi nem vettünk tudomás sajtótól félre, tehát ez már egy ilyen másodfokú, súlyosbított eljárás, ami ezt a 200 millió eurót egy összegbe kérik, és utána naponta is majd még kérnek összeget, ha nem végzünk megfelelő olyan lépéseket, ami az ő szempontjukból, a humanitárius jog szempontjából elfogadható. És ugye most itt volt a magyar kormánynak egy kísérlete, hogy gyakorlatilag offset, tehát ilyen ellen súlyba állította azt, hogy mi továbbra is követeljük 15 óta azt, hogy adjanak költségtérítést magára az építkezésre, amit a határon valósítottunk meg. Ők azt mondták, hogy mivel ez nem egy egyeztetett lépés volt, ezért ez nem vonható legalábbis ebbe az offsetbe, tehát ellensúlyba nem hozható a kérdés. Egyébként pedig önállóan a kérdésbe, ha jól értem, akkor nagyjából az a véleményük 9 éve, hogy ez jó dolog, hogy maga Magyarország megtette művet, de mivel nem ez egy egyeztetett költség és lépés volt, túl nagy költségtérítést ebbe adni nem fognak. Tehát valószínűleg a magyar kormánynak az a próbálkozása, hogy vigyünk lyuktimba, hogy mi követelésünket az övékével, ezt ők elutasítják. Itt egy nagy kérdés, hogy akkor a magyar kormány az most lépni fog a bíróságok, vagy másfelé ebben az ügyben, és megpróbálja ezt összefüggésbe hozni, vagy nem. Ha nem tudjuk ezt megoldani, tehát nem tudjuk az ellenkövetelésünket is becsatornázni valamilyen bírói vagy politikai folyamatban, akkor ők ugye azt mondták, hogy le fogják vonni a magyar pénzekből azt az összeget, amivel tartozunk folyamatosan. Egyébként ez nem csak minket fenyegettek meg először ezzel, hanem ha jól emlékszem, akkor a lengyeleket is, amikor a lengyel cseh határon volt egy talán szennyezés és egyéb vita, és a csehek pert nyertek a lengyeleken, és ott is ugye azt mondták a lengyelek, hogy nem fognak fizetni, erre azt mondta a bizottság, hogy akkor már levonjuk a kohéziós alapaitokban. Mivel nekünk nem a teljes kohéziós alapot, az előpont erről beszélt, nem a teljes kohéziós alapot fagyasztották be, van miből levonni.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek utána folytatjuk a beszélgetés napvendége, tehát Becsei Zsolt közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Hamarosan folytatódik a napvendége.